Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Fáraók földjén című műsorában, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és folytatjuk sorozatunkat a piramis építésről. Ezúttal újabb lépcsős piramissal fogunk megismerkedni, a harmadik dinasztia korából, Szekhemhet fáraónak a piramisával. Mielőtt azonban a témánkba belekezdenénk, szeretném felhívni a figyelmet a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a híreire, egész pontosan Toma Pálnak az előadására, mely hétfőn lesz, az előadásnak a címe pedig az arab országok gazdasága, exportfinanszírozási lehetőségek. Tehát mindazok számára igen izgalmas és érdekes, akik Egyiptom és a többi arab országnak a gazdasági életére kíváncsiak, arra, hogy a mostani, jelenlegi időben milyen lehetőségek vannak magyar szempontból az egyiptomi gazdasági életbe való bekapcsolódásra. Ezután térjünk rá a mai témánkra, tehát Szekhemhet fáraónak a piramisára. Ez a piramis Szakkarában található, nem messze a Djoszer piramistól. A Djoszer piramis körzet mellett van Unisz piramisának a följárója, illetőleg maga a piramis is a déli oldalon, egy kicsit délnyugatra. Ha még jobban délnyugat felé megyünk, egy másik piramis körzetet találunk, amelyiket ugyanúgy rizalitos fal vesz körül, mint ahogy Djoszer piramisát. Ez az együttes a leletek tanúsága szerint Szekhemhet fáraó számára készült, aki szintén a harmadik dinasztia korában élt, a dinasztián belüli helye azonban nem teljesen egyértelmű. Nagyon kevés emlékét ismerjük. A torinói királylista alapján úgy tűnik, hogy közvetlenül Djoszer után következett, és Djoszerteti néven szerepel ott, ez a név azonban a korabeli forrásokból nem ismert. Szekhemhet formájában szerepel, a het az ugye a test, a Szekhem az pedig a hatalmas, hatalommal teli, tehát a hatalommal teli, a nagyhatalmú testtel rendelkező a neve. A névadása követi Djoszernek a névadás formáját, éppen ezért a szoros kapcsolat miatt feltételezik többen is, hogy Djoszernek a fia lenne, illetőleg hát a közvetlen utóda. Rameszida királylistákban szerepel egy Djoszerteti nevű név, minden valószínűség szerint vele azonos. Korabeli szöveg nem maradt fönn róla, fölirat, illetőleg a név megjelenítése viszont a piramis együttes területén kívül a Vádi Makkarából, tehát a sínai félszigetről ismert, ahol egy szikla véseten háromszor is megtalálni az alakját, háromszor szerepel egymás mellett a király, a két szélső alak a fehér koronával, tehát alsó egyiptomi királyként, a középső pedig a vörös koronával, tehát fölső egyiptomi királyként. A jelenetnek a jobb oldalán áll egymás után, legelől a fehér koronás, mögötte a vörös koronás Szekhemhet, Szerechbe írt neve jelzi az azonosítását, a Szerech fölött sólyom van, tehát a palota homlokzatit egyértelműen a királyi titulatúrára utal. A két álló egyiptomi ábrázolási szokások szerint bal lábbal kilépő alak mögött egy harmadik, szintén bal lábbal kilépő alak található, aki azonban egy kicsit előre hajol, és egyik fölemelt kezével buzogányt tart, a másik kezét pedig lefelé tartja, és az ellenségnek a haját ragadja meg, ahogy ezt az ellenség eltiprását bemutató jelenetekben a későbbiek során is megszoktuk. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy legyőzött valamilyen ellenséget, mivel a Vádi Makkarában, a sínai félszigeten található ez az ábrázolás, feltételezhetően beduinoknak a legyőzéséről van szó, és arról, hogy itt talán nem is egy, hanem több katonai expedíció indult, és a Vádi Makkarába a legnagyobb valószínűség szerint a réz miatt indultak az expedíciók. A gazdag türkiz lelőhelyek, illetőleg malahit lelőhelyek voltak azok, amiket szerettek kihasználni az egyiptomiak itt, és hogyha belegondolunk, hogy milyen nagyméretű piramis körzet építésébe kezdett bele Szekhemhet, akkor nagyon egyértelműnek tűnik, hogy szerszámokra is szükség volt, szerszámokat pedig ekkoriban részből készítették a kő mellett, tehát minden valószínűség szerint gazdasági expedícióról lehet itt szó. A fáraó Manetonnak a listáján is szerepel Tireis formában, és míg a torinoi királylistán 6 évet írnak uralkodási időtartamként, Manetonnál 7 év maradt fönn. A 7 vagy 6 év nagyon jól megmagyarázza azt, hogy ez a piramis körzet miért befejezetlen. Ugyanis egyértelműen lehet látni, hogy sosem készült el a piramis, félbehagyták a munkát. A félbehagyottság persze az utókor számára előnyöket is rejt, hiszen így a technológiát, magának a piramisnak az építési módját és a piramis körzet kialakítását sokkal jobban lehet látni. Azt is látjuk, hogy milyen lépésekben hogyan haladtak. A piramis körzetet eltemetett piramissal szokták megjelölni, nem véletlenül, ugyanis ez a piramis körzet több ezer évig bolygatatlan volt, még az ókorban lezárták, és Zakaria Gonaim volt az, aki először felnyitotta ezután. Ezért is gondolta azt, hogy ő egy érintetlen királysírra fog rátalálni. Már a II. Világháború előtt felfedezte azt a furcsa alakzatot, amit ezen a területen a homok kirajzolt, feltárásokhoz azonban csak utána 1951-ben kezdett, és 1954 volt az, amikor a sírkamrába bejutott. Miután rájött, hogy itt is egy piramis körzetről van szó, az északi oldalon kezdte keresni a piramisnak a bejáratát, hiszen az egyiptomi piramisok általában északi oldalról nyíltak. Ezen az oldalon hosszas kutatások után talált egy rámpát, egy lefelé épített lejtős folyosót, amelyik aztán, mint a későbbiek során kiderült, egyenesen vezetett a piramis alá. Mielőtt azonban odaért volna, egy bizonyos ponton elágazott, és az elágazás eredményeképpen egy U forma jött létre. Ezt úgy képzeljük el, hogy még a piramis előtt volt, a piramis falával lényegében párhuzamosan haladt, és a piramis két oldalán túljutva befordult, a piramis oldala mellett haladt jó néhány méteren keresztül. Maga a folyosó mindkét oldalról fülkékkel volt tagolt, vagyis hogy fülkék nyíltak mindkét oldalról a folyosóból, fésőszerűen fölépítve, és ezekben a fülkékben valamikor a halott számára útravalót helyeztek el. Sajnos ebből az útravalóból nem sok minden maradt meg, ezt a részét kirabolták a sírnak. Ahogy tovább haladunk a lejtős folyosón, teljesen a piramis alá érkezünk, és itt egy érdekes jelenséget lehet megfigyelni, van egy akna, amelyik fölfelé nyílik, tehát ebbe a folyosóba torkollik, olyan, mintha innen fölfelé kellene folytatni az utat. A Djoser piramisban is található egy ilyen akna, és ennek az aknának is látszólag nincsen funkciója. Feltételezések szerint a sírrablóknak az eltereléséről volt itt szó, azért épült, hogy erre felé induljanak, ott keressék a piramisnak a kincseit. Jelen esetben azonban nagyon komoly problémát jelentett ez az akna, ugyanis fölötte a piramisnak a kövei bizonytalanul álltak, és sajnos a föltárások során is hiába látta Zakaria Gonaim, hogy legelőször itt kell megszilárdítani a köveket, ennek a munkának a folyamán az egyik munkás egy kő omlás alá került, és meg is halt. Szerencsére utána sikerült teljes mértékben biztosítani a további munkálatokat, tehát több baleset nem történt. Viszont a 90-es évek végén most volt egy földrengés, azóta újból omlásveszéllyel lehet itt számolni. Ennek az aknának a környéke egyébként is nagyon érdekes leletekre bukkantak, mégpedig először egy szaiszikori Amaszisz fáraónak, tehát a 26. dinasztia uralkodójának a korára keltezhető leleteket találtak, mégpedig a leletek között voltak papiruszok, egész pontosan 62 papirusznak a darabja, és különböző állatcsontok, marha, kos és gazella csontja például, tehát egyértelműen 26. dinasztiakori áldozatról lehet itt szó. A 26. dinasztia pedig az az időszak volt, amikor nagyon sok korábbi síremléket restauráltak a múlt fölkutatása céljából. Megnézték, megvizsgálták őket, és ahol szükségesnek látták, biztosították a fennmaradását. Tehát feltételezések szerint ilyen okból kifolyólag került be. Lejjebb viszont az aknának az alján 3. dinasztia beli leletekre akadtak, először is jó néhány kőedényt találtak, és a kőedények között volt olyan, amelyiken királynév szerepelt, innen a Szekhemhet azonosítás. Emellett azonban ékszereket is találtak, a legkorábbi aranykincs leletet találták itt. Feltételezhetően egy faládában voltak elhelyezve ezek az ékszerek, ami az idők folyamán tönkrement. Ékszerek között 21 arany karkötőről tudunk például, és innen került elő az a sellkagyló formájú kis kenőcsös edényke, amelyik a Kairói Múzeumnak az egyik büszkesége azóta. Fajans csörgők, gyöngyök is kerültek elő, tehát sokféle ékszert helyeztek el itt egy ládában. Hogy hogyan került ide, azt nem tudjuk. Nagy valószínűséggel a rablók, amikor kiürítették a sírt, akkor felejtették itt, ejthették el. Magában a föld alatti alépítményben nem csak edényeket találtak, és olyan kőedényeket, amin Szekhemhetnek a neve is megtalálható volt, hanem találtak olyan agyag pecsét lenyomatokat is, amiken Szekhemhetnek a neve szerepelt. Tehát a sok edényt, amit itt elhelyeztek, nem csak azért helyezték el, hogy a túlvilágon majd valamilyen formában élelmiszert, ételt, italt és egyéb szükséges kellékeket biztosítanak, hanem azért is, hogy valódi ételeket, italokat rakjanak bele, kenőcsöket, és ezeket le is zárták, agyaggal lepecsételték. A pecséteknek az érdekessége, hogy található olyan pecsét is közöttük, amelyik nem csak Szekhemhetnek a nevét tartalmazza, hanem az elefántinéi kormányzó is szerepel, ami azt mutatja, hogy elefántiné az első dinasztiától kezdve folyamatosan egyiptomi fennhatóság alatt állt, közvetlenül a fáraónak az irányítása mellett. Ahogy még tovább megyünk, eljutunk a halotti kamrába. A halotti kamra előtt egy 3 méter vastag kőtörmelék volt, ezt mindet el kellett hordani, és úgy lehetett kinyitni. Mivel Zakaria Gónaim úgy látta, hogy a falazás teljes mértékben még az ókori gipszes habarcsos réteggel volt lezárva, ezért biztos volt benne, hogy hatalmas kincseket fog itt találni, hiszen ez egy valódi fáraó sír, amelyet érintetlenül találnak. Ezért aztán 1954-ben, amikor idáig eljutott, újságírókat, nevezetes személyeket hívott meg, és velük együtt lépett be a sírba, amit üresen találtak, egy nagy alabástromból, egyiptomi alabástromból készült szarkofággal. Ez a szarkofág nagyon szokatlan volt, önmagában az anyag szokatlan, az egész egyiptomi kultúra történetéből 2 másik alabástrom koporsóról tudunk. Az első Hetepheresznek a koporsója, tehát a 4. dinasztia korából Dzsószernek az anyját temették alabástrom koporsóba, a másik pedig a 19. dinasztia korából származik, első Széti fáraónak a koporsója. A koporsót azonban nem lehetett kinyitni a fedelének a fölemelésével, mert hogy az egész koporsó egy monolit koporsó volt, ahol a fedél is hozzá tartozott magához a koporsóhoz, és a lezárása az egyik minden valószínűség szerint a fej felőli oldalnak a részén történt. Nem is akármilyen módon, úgy oldották meg, hogy egy lemezt helyeztek el, amihez kivágták azt a részt, ahol be lehetett csúsztatni a koporsónak a falát. Hogy pedig ez biztosan a helyén maradjon, a felső rész egy kicsit szélesebb volt, tehát T-formájú lapot csúsztattak ide be. A koporsó tetején növényi maradványokat fedeztek föl, elporladva, Úgyhogy feltételezték, hogy ezek a halottik koszorúnak a maradványai. Későbbi vizsgálatokkal kiderült, hogy nem erről van szó, kéreg, illetőleg fa maradványok porlattak el. A koporsónak a kibontása nem volt egyszerű feladat, sikerült azonban megoldani, ekkor érte a következő csalódást Zakaria Gónaimet, ugyanis üres volt a koporsó. Sőt, nem csak hogy üres volt, hanem semmi sem utalta arra, hogy itt valaha is elhelyeztek volna egy múmiát vagy halottat. Ez fölvetette annak a problémáját, hogy vajon ez a halotti körzet, amelyik a Djoser piramisnak a mintájára készült, valaha is szolgálta valódi temetkezésre. A sírkamra biztos, hogy nem, tehát itt a piramis alatt nem temettek el halottat, ezért gondolta Zakaria Gónaim azt, hogy az első-második dinasztiában kialakult szokásnak megfelelően nem csak valódi sírt építettek, hanem álsírt is, kenotáfiumot, és ez a piramis körzet Szekhemhet fáraónak a kenotáfiuma volt. A sírkamrának az adataival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez több mint 2 méter magas volt, 2,35 méter jegyeztek föl róla. A mérete pedig 8,9 méter x 5,2 méter. Magának az idevezető folyosónak az építésével kapcsolatban pedig azt lehet megjegyezni, hogy nyitott módon épült, tehát legelőször ezt vájták ki a felsiknak a mészkövéből, tehát a mészköveket termeltek ki, és amikor már kész volt és épült maga a piramis, akkor fették be nagy kőlapokkal. Az alépítményt, hogyha áttekintjük és összehasonlítjuk a Djoser kerületnek az alépítményével, akkor azt látjuk, hogy sok közös vonás van. Közös vonás például az, hogy ez az egész alagútrendszer a piramis közepébe ér, és nagyon pontosan szerkesztették meg, mert hogyha megrajzoljuk az átlóit a piramisnak, akkor pontosan a metszéspont alatt helyezkedik el a sírkamra. Tehát egy gondos szerkesztés eredménye, teljesen egyenesen halad, ami már egy kicsit eltér a Djoser piramis alattitól, ahol pici görbület van benne, viszont azt is megállapíthatjuk, hogy a sírkamra körül itt 4 üres járat indul, amit feltételezhetően a rablók miatt készítettek, hogy errefelé menjenek, ne találják meg a tényleges, valódi bejáratot. Ezek 3 oldalról körülveszik magát a sírkamrát, illetőleg egy negyedik másik irányba indul. A Djoser piramis aljában teljesen rendszertelennek tűnnek ezek a kamrák. Itt egy sokkal átgondoltabb, már eleve pontosan megtervezett kamrarendszerről lehet szó. A másik, amit megfigyelhetünk, hogy még a Djoser piramis körzetben az föld alatti alépítmény a piramis alatt van, itt a piramist megkerüli és körbeveszi 3 oldalról. Most egy kicsit szakítsuk meg a piramis körzetnek az ismertetését, hallgassunk zenét, majd utána újból folytatjuk műsorunkat.
سيبنا كل الناس انا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده الاحساس وانا هنا جنبي اغلى الناس انا جنبي احلى الناس ومانو لو ليلة دون بعيد وسيبنا كل الناس انا يا حبيبي حاسس بحب
الحياة مالي غيرك ولولا حبك عايش لي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه، يا ما كان نفسي قبلك بقالي زمان. خلاص وهحلم ليه، انا هنا جنبي اغلى الناس، انا جنبي احلى الناس. حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه، يا ما كان
kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat itt a Kontakt Rádión. Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és a harmadik dinasztia korában egy olyan helyen, ami Djoszer piramisától nem messze található. Úgy szokták becézni, hogy az eltemetett piramis, mert hogy magából a piramisból semmi sem látszott, egészen addig, míg Zakaria Gónaim hozzá nem kezdett az ásatáshoz 1951-ben, és nagy részét föl nem tárta, pontosabban a körítő falat fölfedezte azt, hogy a közepének, a körítő fal által körbezárt területnek a közepén egy piramis emelkedett, és a piramisnak megtalálta a bejáratát is, sőt a halotti kamrát is fölfedezte 1954-ben. Beszéltünk az alépítményről, amelyik az északi oldalon indul, a piramistól távolabb, egy rejtős, egyenes folyosóval közvetlenül a piramis középpontja alatt elhelyezkedő sírkamrában ér véget, több helyen azonban elágazás található benne, egész pontosan 4 helyen van elágazás. Az első elágazás egy U-formájú kamra rendszert foglal magába, és ez a piramis területén kívül helyezkedik el. A következő elágazás egy akna, amelyik fölfelé vezet, a piramis feltételezhetően második lépcsőfokáig ért el eredetileg. A harmadik elágazás a sírkamra előtti elágazás, ami 4 felé visz, a sírkamrát kikerülve üresen talált vak folyosókba vezet. Az utolsó elágazás, ha úgy tetszik, tulajdonképpen kiszélesedés magának a sírkamrának a helye. Ebben a sírkamrában egy nagyon különleges szarkofágot találtak, sajnos üresen. Azért különleges, mert egyiptomi alabástromból készült, ami egy ritka anyag kőszarkofágok esetében. Egyetlen egy darabból van természetesen, viszont nincsen fedele, hanem az oldala nyitható, egy ilyen kihúzható lemez, T-formájú lemez segítségével. Idáig jutottunk, és akkor most nézzük magát a piramist, azt, ami a piramisból megmaradt. Egy 120x120 méteres alapterületről van szó, amely a számítások szerint eredetileg 70 méter magas lett volna, ha befejezik, ha elkészül, mind a 7 lépcsője, mert feltételezések szerint 7 lépcsője volt, de sajnos sose készült el, úgy tűnik, hogy a második lépcsőfok volt az, ami vagy teljesen elkészült, vagy csak elkezdték készíteni. Egy egyenetlen területre épült, tehát ahhoz, hogy a megfelelő egyenes talajt létrehozzák, néhol 10 méteres szintkülönbséget is ki kellett egyenlíteni. Az építés technikája is szokatlan a későbbiekhez képest, itt ugyanis függőlegesen állnak az egyes elemek, és először a sarokköveket készítették el, majd haladtak egyre beljebb. A falazási módszer tehát az, hogy a rétegeket függőlegesen helyezték el, körülbelül 15 fokos lejtéssel befelé. Így a közel függőleges rétegek egymásra dőltek, az egyes rétegek közötti résztörmelékkel töltötték ki, és megtartották saját magukat. Kívülről befelé haladva, amikor a középvonalhoz értek, akkor helyezték el az alépítményre a födémet alkotó nagyméretű monolit köveket. A fölhasznált kövek a helyszínről származtak, tehát helyi kövek voltak, viszont a legalsó lépcsőfoknál megállapítható, hogy a külső borítás az turai mészkő volt, tehát jó minőségű, szép fehér mészkővel burkolták be. Feltételezések szerint a második lépcsőfokot is, amennyiben elkészült, ugyanezzel borították. A kövek, amiket használtak, változást jelentenek szintén a Djoszer sírkerülethez képest, ugyanis kétszer akkorák, mint amikkel ott dolgoztak. És található egy olyan kő is közöttük, amelyiken fölirat olvasható, Nétyerihet név, tehát Djoszernek a neve. Feltételezések szerint Djoszer lehetett Szekhemhetnek az apja, tehát ő rá utalt itt. Egyébként a fölirat a köveken máshol is előfordul, ugyanis itt is, mint már arról szó volt, körítő fal veszi körül a piramis körzetet. Ez a körítő fal ugyanolyan rizalitos, tehát palota homlokzatra emlékeztető megoldással készült. Két kőréteg közé dobálták be tulajdonképpen a törmelék réteget, és a törmelék réteg között előfordulnak olyan kövek is, amikre piros tintával föliratot írtak, ez a graffiti pedig többek között Imhotep nevét is említi. Nagyon valószínű részben a szerkezet miatt, részben pedig emiatt a fölirat miatt, hogy ugyanaz a személy építette a Djoszer síregyüttes, mint Szekhemhet síregyüttesét, tehát Imhotep. És hogyha már a körítőfalnál tartunk, akkor itt is megjegyezhetjük, hogy álajtók voltak az egyes bejáratoknál, viszont sajnos nagyon rossz állapotban van a fal, sok helyen leomlott, noha van olyan rész, amelyiknek az alapján feltételezhetően 10 méter magas volt eredetileg, úgyhogy ahány ajtó töredék megmaradt, az valamennyi álajtó, úgyhogy nem tudjuk, hogy hol volt a valódi bejárata. A körítő fal két fázisban épült. Általános elképzelés szerint először egy kisebb területet vettek körül, majd ezt nagyobbították meg, ám megtartották az eredeti falakat is, és így három egységre osztották a körzetet. Északi és déli részen nagyobbították meg, eredetileg 340x183 méter volt, és csak a hossza változott a nagyításnál, északon és délen is a hozzátolt oldásokkal 523 méter hosszú lett. Rainer Stadelmann elképzelése szerint azonban nem hozzátoldottak, hanem elvettek belőle, tehát eredetileg volt nagyobb méret, és utána kicsinyítették le. Zakaria Gonaim, amikor meghalt, még nem lehetett tudni, hogy van egy másik épület is ezen az együttesen belül. Ezt a másik épületet, a Djoser piramis déli sírjának megfelelő épületet Loé tárta fel, Jean-Philippe Loé, 1963-tól dolgozott rajta, 67-ben jutott el a sírkamrájáig, és 73-ban fejezte be a körzetnek a feltárását. Jól lehet, még mindig nincs teljesen föltárva, például ez a kamra rendszer, a 132 kamra a piramis mellett a földben sem teljesen föltárt. A déli sír, amit itt találtak, azonban jól ismert. Ennél a sírnál meg lehet állapítani, hogy egy nyugatról keletre vezető lejtős folyosóval lehet bejutni a föld alatti részbe. Itt is található egy akna, és az akna folytatásaként egy újabb folyosó, aminek a végén van a sírkamra. Maga az akna egyébként 30 méter mély. A halotti kamrában egy fa koporsót talált Loé, amelyikben múmiát is elhelyeztek, egy körülbelül 2 éves gyermeknek a múmiáját. Mellékletei között pedig állatcsontokat és kőedényeket találtak. A sírkamra itt is befejezetten volt, de az megállapítható volt, hogy a falakat eredetileg arannyal, lápislazuli, illetőleg karneol lapokkal kívánták lefedni, ez azonban a földre hullva volt megtalálható a sírban. Magát a felépítményt, tehát a masztabát mészkőből építették, helyi mészkőből. Igazából a feltárás története, amiről még nem beszéltem, nevezetesen az, hogy Zakaria Gonaim, amikor felfedezte, majd föltárta, fölolvasó körútra indult, Amerikában nagy érdeklődéssel hallgatták, és a fölolvasott körútról visszatérve egy tragikus fordulat következett be, megvádolták, hogy kicseppészett az országból egy értékes edényt, egy értékes kőedényt, és a vizsgálatok következtében idegállapota erőteljesen leromlott, és öngyilkos lett, a Nílusba vetette magát. A sors furcsa fintora, hogy pont aznap követte el az öngyilkosságot, amelyik napon Jean-Philippe Loé a kairói múzeumban megtalálta azt az edényt, amit elveszettnek hittek, és kiderült, hogy egy téves leltározás miatt nem találták. Mindezek után most megint egy kis zenét hallgatunk, és a zene után egy újabb piramis körzettel fogunk megismerkedni, az viszont már Xavier Tel Ariánban van, de szintén a 3. dinasztiához kötődik, egy másik fáraóhoz, akit feltételezések szerint Habával lehet azonosítani. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraunk földjén című műsorunkat, Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és a lépcsős piramisokkal foglalkozunk, azon belül is Szekhemhet fáraónak a piramis együtteséről beszéltünk az előzőekben, a zene előtt, most pedig egy következő fáraónak, a lépcsős piramisáról fogunk beszélni, akit Habának neveztek. Haba is a 30. dinasztia korában élt, a neve a Há, felragyog, felkel, Bá pedig az egyik lélek formának a neve, tehát felragyog, felkel a lélek, ezt jelenti a neve. Hogy pontosan mikor uralkodott, nem tudjuk, de abban biztosak vagyunk, hogy a 3. dinasztia korában. A kutatók abban is megegyeznek, többé-kevésbé pontosan, hogy a 3. dinasztia második felében uralkodott valamikor, van, aki Huni fáraóval azonosnak tartja, van, aki tőle eltérő uralkodónak. Egy biztos, a torinói királylistán szerepel a helye. Tehát ott szerepel egy uralkodó, akinek hiányzik a neve, és azt jegyzi meg a királylista, hogy 6 évig uralkodott. Szintén tudjuk azt, hogy kevés helyen, kevés emléke maradt meg ennek a fáraónak. Ezek Felső Egyiptomban találhatóak, Hierakonpolisban például, a városban, valamelyik ház vagy a Hórusz templom körzetében számos pecsét előkerült elő, amin a neve olvasható, szerekbe foglalva, tehát egy Hórusz sólyom alatt palota homlokzatba írva, és Elefántinében is megtalálták pecsét előn a nevét, ott pedig a kereti városrészben került elő, tehát megint csak egy olyan területen, ahol a hétköznapi élet folyt. Emellett ismeretlen lelőhelyről származik egy edény, amin szintén szerekben foglalt neve olvasható. Ez a Petri gyűjteményben Londonban található, tehát a University College-nak a gyűjteményében. Egy másik magángyűjteményben levő edényről pedig feltételezik, hogy Dahsúrból származik. És akkor Alsó Egyiptomban járunk most már, ahol Zaviet el Arianból több edényen is megtalálható a neve, és ezek valamennyien egy Z500-as számmal megjelölt masztabából származnak. Az ásatás során eredetileg a 3-as számot kapta, tehát vannak olyan helyek, ahol a 3-as masztabából származónak tüntetik fel, az ugyanezt a helyet jelöli meg. Ez a masztaba egy lépcsős piramis közelében található 200 méterre tőle, és nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a lépcsős piramissal összefüggő épület együttesnek a darabja, az utóbbi néhány év munkája elemzése derítette ki, hogy ez nem így van. Amikor összevetették a különböző rajzokat, felvételeket, műhold felvételeket is a tényleges helyzettel. De miről is van szó, mi is ez a piramis, amit itt Xavier del Ariánban megtaláltak? Ezt a piramist már nagyon régen, még a 19. századnak az első felében fedezték föl, először egy Perling nevű kutató 1839-ben vizsgálta meg, és írta le, később aztán Lepsius expedíciója során a porosz expedíció megint csak megvizsgálta, és Gaston Maspero is szemügyre vette a lépcsős piramist. Jacques de Morgan volt a következő, aki foglalkozott vele, ő találta meg azt a lejtős folyosót, ami a bejárathoz vezetett, ez 1896-ban történt. Feltárást azonban nem végzett igazából, ezt 1900-ban kezdte el Alessandro Barsanti. Egész pontosan március 11-én kezdett a munkához, de ő se fejezte be, viszont ameddig eljutott, azt az Annales du Service des Antiquités Égyptiennek a második kötetében közzétette, egy alaprajzal együtt. Alig telt el 10 év, 1910-ben és 11-ben Georg Reisner és Clasens Fischer a Bostoni Múzeumnak a megbízásából kezdett el ismét itt kutatni, és megpróbálták kideríteni, hogy mi is ez a piramis kezdemény, ami itt található, mert hogy ez egyértelmű volt, hogy nagyon alacsony, kicsi volt ez, és tulajdonképpen egy lépcsőfok maradt meg, de látszott, hogy továbbiak is emelkedtek rajta. Emiatt az erősen lekopott jellege miatt kerek piramisnak, tehát Haram el-Meduwara nevezték el az itt lakó egyiptomiak. Haram az a piramisnak a neve az egyiptomi, mai egyiptomi nyelvben. És hogyha már itt a piramist megnézzük, akkor van még egy neve ennek a piramisnak, nevezetesen réteges piramis, vagyis layer pyramid az angol megfelelője ennek, amit azért kapta, mert az építése rétegenként történt, 14 rétegben épült meg, ugyanúgy, ahogy Szekhemhetnek a piramisánál, kívülről befelé haladva, függőlegesen álló lapokkal építették meg, a sarkok voltak a kiinduló pontok, és ezeknek a lapoknak a dőlésszöge 68 fok körüli volt. Összesen 14 réteget különböztetnek meg benne a kutatók, és ezeknek az egymástól való távolsága körülbelül 2,6 méter. Maga a piramis egy magaslaton épült, és a helyszínen kifejtett köveket is felhasználtak, illetőleg homokot, törmeléket raktak az egyes rétegek közé. És az agyag volt a kötőanyaga. Ez a piramis is úgy épül föl, hogy van egy felépítménye, ez a bizonyos lépcsős rész, és van egy alépítménye, egy folyosórendszer. Maga a fölépítmény, nem tudjuk, hogy milyen magas volt, 5, illetőleg 7 lépcsőfokot feltételeznek, ha 5 lépcsőfok volt, akkor feltételezik, hogy körülbelül 42-45 méter magas lehetett, 7 lépcsőfök esetén a körülbelüli 70 méter magasságot tartják valószínűnek. A keleti oldalon találtak szárított tégla tömböket elég nagy mennyiségben, amiknek a funkciójával kapcsolatban alapvetően kétfajta elképzelés látott napvilágot. Az egyik fölveti annak a lehetőségét, hogy itt egy halotti templom, egy piramis templom állt a piramis mellett, ugyanúgy, ahogy Djoser piramis esetében is állt a piramis mellett egy piramis templom. A másik feltételezés pedig úgy gondolja, hogy ez egy építési rámpából visszamaradt törmelék, ami a piramisnak az építését tette lehetővé, hogy egyre magasabbra tudják szállítani a szükséges anyagokat. A piramis alsó részével kapcsolatban, tehát az alépítménnyel kapcsolatban pedig egy érdekes dolgot lehet megfigyelni. Az ókori egyiptomi piramisok általában az északi oldalról nyílnak, ott van a bejáratuk. Ebben az esetben azonban a keleti oldalon volt, az észak-keleti csücsökben egész pontosan. Ott először egy akna készült, egy ilyen nagyon erősen lejtős résszel indul, majd aknában ér véget, és utána a piramisnak az oldalával párhuzamosan halad egy lejtős folyosó, amelyik megint csak egy aknába torkollik. Ez az akna, ahogy leér, két felé nyílik, az egyik irány magába a piramisba vezet, pontosabban a piramis alá, és ugyanúgy, ahogy Szekhemhet piramisánál, a tengelyek metszés pontjában, tehát pontosan a közepén a piramisnak ér véget, ott helyezkedik el a halotti kamra, ami egyébként 26 méter mélyen van, mert hogy itt is van egy akna, ami levezet. A maga a halotti kamra 3 méter magas volt, és 3,63x2,65 cm volt az alapterülete. Tehát egy viszonylag nagy kamra volt, ugyanakkor az a folyosó, amin ide el lehetett jutni, keskeny volt és alacsony, és így nagyon nehezen képzelhető el, hogy hogyan akarhattak ide szállítani egy kőkoporsót. Ugyanis üresen találták a halotti kamrát, semmiféle nyoma temetkezésnek nem volt itt. Mivel befejezetlen volt a piramis, nyilvánvalóan nem itt temették el a Haba királyt, hanem valahol máshol. De úgy tűnik, minthogyha nem is akarták volna ide temetni a halotti kamrában elhelyezett koporsó hiánya miatt. Ahogy a lejtős bejárati folyosó aknába torkollik, és az akna egyik fele a piramis felé megy, a másik fele azzal pontosan ellentétes irányban, 180 fokkal ellentétes irányban, egy U-formájú részé alakul, pontosabban abba torkollik bele, és ez az U-formájú rész ugyanúgy, ahogy Szekhemhet piramisánál, körbeveszi a piramis alatt, kívülről követi a piramisnak a körvonalát, ez is ezt teszi. Nagyon nagy különbség azonban, hogy a fésűs jelleg, tehát ezek a folyosóra merőleges kamrák csak befelé épültek meg, nincsenek kifelé kamrák, mint Szekhemhet piramisának az esetében, és a számuk is kevesebb. Itt ebben az esetben pontosan megszámolták, és 6 kamra volt a két oldalon, míg az egyenes 120 méter hosszú szakaszon 10-10 kamrát építettek. A kamráknak a fala 5 méter hosszú volt, magának a folyosónak a szélessége pedig a másfél métert sem érte el, a magassága pedig a 2 méternél alacsonyabb volt. Összesen tehát 32 kamra helyezkedett el, a 120 plusz 2x38 méter hosszú folyosóból nyíló helyiségekben, viszont egyetlen egy kamrában sem találtak semmiféle leletet. Semmi sem utal arra, hogy valaha is elhelyeztek volna itt leleteket, ami arra mutat, hogy hirtelen szakadt meg itt is az építkezés, és ezt a területet sem használták föl a temetkezés céljára. Egy érdekes különbség sírnak az alaprajzával kapcsolatban, hogy Barsanti 1900-as publikációjában a központi akna, tehát ahol elágazik, részben az U-formájú rész, másrészt pedig a halotti kamra felé a folyosó, Barsantinál még fölfelé félúton egy másik, szintén befelé vezető, tehát magába a piramisba vezető folyosót is megjelölt, ugyanezt később Fischer és Reisner nem tette meg. Tehát itt eltérés mutatkozik a két alaprajz között. Egyébként magával a feltárással, tehát a későbbiek során nem foglalkoztak, de a dokumentációval igen. 1978-ban Dowes Dunham, aki akkor már 87 éves volt, tette közzé a Bostoni Múzeumban levő jegyzetek alapján a temetőnek a feltárását. Ennek a bizonyos Z500-as sírnak az adatai is innen ismertek. A köztes időben is természetesen sokan foglalkoztak vele. Alaprajzi eltéréseket, amit például az előbb említettem, ezt 1963-ban Vito Maraggiolo és Celeste Rinaldi L'architettura delle piramidi Menfite című könyvében hívta föl a figyelmet rá. Későbbiek során mások is más különbségekre is fölfigyeltek. Ezúttal semmiféle nyoma nincsen annak, hogy a piramis körül bármiféle körzetet építettek volna, nincsen körítőfal körítőároknak nyoma, sőt, a déli sírnak vagy udvarnak sincsen nyoma, tehát úgy tűnik, minthogyha ez a piramis önmagában állt volna, talán nem jutottak még el odáig, hogy a körzetet körülötte elkezdjék építeni, talán nem is akarták ezt megtenni. Van egy olyan elképzelés ugyanis, mint említettem, hogy a piramishoz kapcsolódik egy templom, és még keretebbre szintén van egy kiemelkedő, furcsa alakú része a sivatagnak, amit a helyi lakosok megint csak Gamal el Bareknek, vagyis fekvő tevének neveztek el. Itt is, itt-ott előbukkannak szárított tégla darabok, ami azt mutatja, hogy valamikor itt valamiféle épület állt. Van olyan elképzelés, hogy itt a völgy templom állhatott. Tekintve, hogy feltárások még nem voltak ezen a részen, nem lehet pontosan tudni, hogy miről is van szó, vagy az állt, és akkor a negyedik dinasztiát megelőlegező új együttesnek az első nyomával számolhatunk, tehát a piramis templom feljáró és völgytemplom együttesével, vagy pedig valamilyen más épület együttes, például egy masztavának a maradványa is lehet. Tehát ezt nem tudjuk, még nagyon sok kérdés van megválaszolatlanul a piramisok körül is. Mindezzel zárjuk a mai adásunkat, köszönjük a figyelmet, jövő pénteken ismét jelentkezünk, addig is kellemes hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.